14. fejezet. Azon a nevezetes reggelen, amelyen a két fejedelem találkozása a Peronni kastélyban végbe ment, Oliver Le Dieu, mint ügyeletes ügynök, megbecsülhetetlen szolgálatot végzett a király számára. Mindenütt megfordult, és mindenkinek osztogatta az ajándékokat és az ígéreteket Lajos király érdekében, úgy, hogyha a burgundi herceg haragja csak ugyan kirobbant volna, azon vette volna észre magát, hogy körös körül mindenki inkább csillapítani sem, mint szítani akarja a haragját. Így surrant be Oliver lopva, settenkedve, mint az éjszaka sátorról sátorra, házról házra. Ízelegve itt, meggyőzve amott, és mindenkiben reményt ébresztvén. A legtöbben lépre is mentek, mert csak nem valamennyinek érdekében állott, hogy a jó viszony a két fejedelem között helyreálljon. Az egyiknek az volt az érdeke, hogy Lajos király megmaradjon a hatalom mostani fokán, mert valami remélni valója volt tőle, viszont a másik attól félt, hogy ha a burgundi herceg megerősödve kerül ki a mérkőzésből, akkor még nagyobb vérszemet kap, és még nagyobb zsarnoka lesz hűbéreseinek, hiszen a zsarnokságra mindig is hajlamos volt. Ahol pedig Olivert nem látták volna szívesen, oda ez a ravasz róka nálánál kellemesebb embereket küldött. Ilyenkor Krévékör gróf közben jöttével az illető kiszemelt előkelő urat találkozásra bírta Crawford lorddal, Balafréval és Quentin Durvárdal, akik, amióta Peronba érkezett, kíméletes módon fogságban tartottak. Legtöbbször valami magánügyek szolgáltak-e találkozások megrendezésére, viszont az is valószínű, hogy Krévékör attól való félelmében, hogy a burgundi herceg vak haragjában valami erőszakos és megbecstelenítő cselekedetre ragadtatja magát Lajos királlyal szemben, talán nem is bánta, hogy Crawford lord néha-néha alkalmat keresett, hogy a király javára valljon, ha majd rákerül a sor. A francia királyi udvar emberei között a találkozás mindig szívélyes és örömteljes volt.
Szerencsés fickó vagy, fiam! Szólt Crawford lord Quentinhez, megcirógatva annak fejét, mint ahogy a nagyapa szokta az unokájával.
Úgy bizony, fiam, a szerencsédet megalapítottad.
Ennek az a magyarázata, hogy még egészen fiatal korában került hozzánk, mint híjász,
jegyezte meg Balafré.
Ó, én rólam korán sem beszéltek annyit, mint rólad, öcsém. Én már 25 éves voltam, amikor kikerültem az apró csorból.
No, de hát nagyon furcsa szörny is voltál te, Balafré, mint apród,
jegyezte meg Crawford.
Hosszú, nagy bajuszod volt, és roppant széles hátad.
Én azonban attól félek, felelte Quentin, mert eltökélt szándékom, hogy a szolgálatból kilépek, hogy ezt a szép és büszke nevet nem sokáig viselhetem. Balafré szinte szájtátva elcsodálkozott, míg Crawford sápadt arca elpirult a kijelentés hallatára.
Kilépsz a szolgálatból?
Szólalt meg elsőnek Balafré.
Itt akarod hagyni az íjászok testőrségét? Ó, hát erről még álmodni sem mertem volna. Én az állásomról még akkor sem mondanék le, ha francia konétéből lehetnék is. Csitt! Hallgass, Balafré!
Szólalt meg Crawford.
Ez a fiatal ember jobban tudja beállítani hajóját a kedvező szél irányában, mint mink öreg csontok. Utazása közben egyet-mást megtudhatott Lajos király viselt dolgairól, most azután burgundi lesz, hogy jutalmat kapjon Károly hercegtől, elárulván a királyát. Hát, hogyha ezt megtenné, a torkát metszeném el, ha százszor is unokaöcsém,
fortyant föl Balafré hévvel. Remélem, hogy előbb meggyőződnél róla, vajon megérdemelném-e azt, kedves nagybátyám, felelte Quentin. Ön pedig, milord, jól tudja, hogy nem vagyok besúgó. Még a kín padon sem vesznek ki belőlem olyan vallomást, amellyel árthatnék a királynak. Erre én esküdtettem, de nem akarok tovább szolgálni az olyan helyen, ahol nem csak nyílt ellenséggel kell megküzdenem, hanem hátulról, lesből jövő támadásokkal is, barátaim részéről. A nehézkes gondolkozású Balafré szó szerint értelmezte Quentin beszédét, Crawford lord azonban nyomban elértette a célzást, és így szólt Quentinhez.
Hát, kedves fiam, jól tudom, mit akartál mondani. Útközben sok és veszedelmes kalandban volt részed, és te azt hiszed, hogy azokat a király szándékosan rendezte meg?
Annyi bizonyos, hogy több veszedelmes kalandon mentem keresztül, de valamennyit szerencsésen megúsztam, felelte Quentin. Vajon azoknak megrendezésében őfelségének volt-e része vagy sem, azt a lelki ismeretére és az Istenre bízom. A király azonban enni adott, amikor éhes voltam, s a házába fogadott, amikor nem volt hol pihenőre hajtanom a fejemet. Ezt én nem felejthetem el. Szerencsétlenségében tehát nem fogom őt vádakkal illetni, vagy a helyzetét még súlyosabbá tegyem, mert hiszen mindazt, amit én tudok, az ő rágalmazóitól hallottam.
Kedves fiam, mondotta Crawford elérzékenyülve, s Quentint átölelve. Méltó beszéd volt egy skót nemes ifjúhoz. Hogyha már Milord is megölelte az öcsémet, hát hadd öleljem meg én is!
Kiáltott föl hévvel Balafré, keblére ölelve unoka öcsét.
De mondd csak, kedves fiam, mondotta Crawford. Van-e tudomása a királynak erről a keresztény és férfihoz méltó elhatározásodról? Mert nagyon hasznos lenne, ha tudná, hogy ebben a rendkívüli veszedelmes helyzetében kire számíthat biztosan.
Azt nem tudhatom, felelte Quentin. Én azonban Galeotti asztrológusnak kijelentettem, hogy a burgundi herceg előtt elhallgatom mindazt, amivel esetleg árthatnék a királynak. Azokat a jelenségeket, amiket én megfigyeltem, és amiket gyanúsnak találtam, Milord engedelmével még ön előtt is elhallgatom, annál kevésbé közöltem az asztrológussal.
Helyesen, fiam, felelte Crawford. Oliver csak ugyan közölte velem, hogy Galeotti Bee biztosan jövendölte meg a sorsodat, és én csak annak örvendek, hogy ő azt sokkal megbízhatóbb jelek alapján tette, mint amilyenekkel szolgálhattak volna neki a csillagok.
Hát, Galeotti, és a jövendölés!
Kiáltott föl, nevetve Balafré.
Hát, azt nem árulták el neki a csillagok, hogy a derék Leslie Lajos segített nyakára hágni azoknak az aranyoknak, amiket az ő szeretője köpenyébe szórt? Hallgass, Lajos!
Szólt rá feddően a lord.
Te darabos, durva zsoldos, te! Ha már az én ősz fejemet nem tiszteled, legalább légy figyelem bele ifjú ártatlanságára. Meg ne halljak többé tőled ilyen trágár beszédet. Hát, parancsára, milord,
felelte alázottal Balafré.
De lelkemre mondom, hogy Sanders Soplő a Glenhulakini foltozó varga. Legalábbis tudott annyit, mint ez a Galeotti, vagy Gallipotti, vagy tudom is én, hogy hívják, akit olyan nagy profétának tartanak. Ez a foltozó varga megjósolta nekem, hogy húgomnak valamennyi gyermeke meg fog halni. Egyszer. És megjövendölte ezt épp abban az órában, amikor húgomnak legifjabb gyermeke, ez a Quentin Itni, megszületett, aki minden valószínűség szerint szintén meg fog halni egyszer. De már csak azért is, hogy a jövendőlés teljesedésbe menjen. Nekem az a foltozó varga azt jósolta, hogy házasság révén alapítom meg a szerencsémet, ami ugyan még megtörténhetik, noha eddig még nem teljesedett be. Igaz, hogy fogalmam sincs még arról, hogyan fog az bekövetkezni, mert azt sem tudom, hogy a házas élet mifán terem. Quentin pedig még fiatal fickó. De még azt is megmondotta előre Sanders. Hagyjuk ezt, Lajos,
intette le a lord Balafrét, aki egészen neki jevült.
De most nem a jövendőlésről van szó. Inkább imádkozzunk, tartsa meg az Isten Quentint ebben az elhatározásában, mert egyetlen vigyázatlanul elejtett szava olyan bonyodalmakat okozhat, amiket az egész párizsi parlament nem tudna többé jóvá tenni. Fogad áldásomat, fiam, és vedd még fontolóra, vajon jól tennéd-e, ha itt hagynál bennünket? Mert ezúttal nyílt harcról lesz szám szó, nem pedig leshelyről. És fogad az én áldásomat is, öcsém, szólt Kenneth teljes hangon Balafré. Mert hogyha a mi derék kapitányunk megvan veled elégedve, akkor illik, hogy én is meglegyek. Ez már kötelességem is.
Quentin ekkor a lordot egy kis félre vonta, és halkan így szólt hozzá. Egy vallomással még tartozom. Kívülem van még valaki, aki a királyra vonatkozó terhelő körülményeket szintén ismeri, és aki nincs annyira hallgatásra kötelezve, mint én. Ez a valaki pedig Croy Isabella gróf kisasszony, akit azonban remélem könnyűszerrel rávehetnék, hogy szintén hallgassa el azokat a bizonyos terhelő adatokat. Méltóztassék tehát Krévékör grófnál közben járni, s részemre találkozást kieszközölni a gróf kisasszonnyal.
Az öreg harcos egy darabig tétovázott, majd a fejét rázva így válaszolt.
Hát, furcsa kívánság, hogy egy ilyen egyszerű skót aprót, mint amilyen te vagy, fiam, találkozást kér a gazdag, szép és előkelő hölgyel.
Elég, ha nem valami bizalmas viszony jött köztetek létre az utazás alatt, de bárhogy legyen is, én közben járok a grófnál, és azt hiszem sikerrel, mert ő maga sem akarja, hogy a burgundi herceg és Lajos király között végképp kenyértörésre kerüljön a sor. Igaz ugyan, hogy a kérés egy kissé, legalábbis furcsa.
E szavak után Crawford Lord távozott és követte őt Balafré, aki a kapitánya komoly tekintetét és válvonogatását utánozva titokzatos arckifejezéssel fordult ki az ajtón, noha a Lord csodálkozásának okáról halvány sejtelmesen volt. Kisvártatva visszatért Crawford Lord, ezúttal egyedül jóságos mosoly játszadozott az ajka körül, de meglátszott rajta, hogy végtelenül csodálkozik valamin.
– Meg kell adni, fiam, hogy nem vagy ostoba,
szólalt meg a Lord.
– A krévékör ugyan olyan formán hallgatta meg a kérésemet, mint a ecetet nyelt volna, és esküdözött, hogyha nem Burgundiának nyugalma és a herceg becsülete forogna kockán, te azt a hölgyet sohasem láttad volna, viszont legfőjebb a lábnyomát a homokban. Ha nem volna felesége, mégpedig ugyancsak szép felesége, hát azt hittem volna, hogy krévékör kész láncsát törni veled a szép Izabelláért. Na, de lehet, hogy talán unokaöccsére, István grófra gondol. Egy grófnő. Mondhatom, jó ízlésed van, fiam. A találkozás természetesen csak egy egészen rövid lehet.
Mélyen elpirult arccal és némileg sértődötten követte Quentin a Lordot, aki az orsolya szüzek zárdájába vezette őt, ahol Izabella tartózkodott. A társalgóban már ott találtak Revékör grófot.
Nos, ifjú hős, mondott a gróf. Hát, csak ismét látni akarod azt a hölgyet, aki a te romantikus utazásod alatt utitársnőd volt?
Igen, milord, mégpedig egyedül, felelte Quentin bátran.
Arról szó sem lehet,
felelte Krévékör gróf.
Crawford Lord, légy bírán kezügyben. Ez az ifjú hölgy egy régi barátom leánya, a Burgundia leggazdagabb örökös nője. Nyíltan bevallotta, hogy de ez nem tartozik ide. Elég annyi, hogy ez itt egy balga hölgy, a te hősöd pedig egy hegykelegény. Nos, szabad-e négy szem közt találkozniuk?
Akkor pedig az önök jelenlétében egy szót sem váltok a gróf kisasszonnyal, felelte rá Quentin. A gróf úr sokkal többet mondott most, mint amennyire én még csak gondolni ismertem volna.
Jól beszéltél, fiam, jegyezte meg Crawford Lord.
Te, fiam, közlékenyebb voltál útközben a gróf kisasszonyhoz, mint kellett volna. Annál óvatosabbnak kell tehát lennünk most, amikor a társalgóban mások is meghallhatnák azt, amit igazán titokban kellene tartani. Nekem az a véleményem, hogy amikor egy király életéről van szó, akkor nagyon alárendelt szempont, vajon ők itt ketten a szigorúan vett szükséges beszéden kívül suttognak-e még mást is egymás fülébe.
És ezzel Crawford karjánál fogva kivezette a grófot a szobából, aki még az ajtónál is visszafordult és szemrehányóan tekintett Quentin felé. Kisvártatva belépett a társalgóba Izabella, aki mikor Quentint megpillantotta, egy darabig zavartan nézett le a földre, végre erőt vett zavarán, és így szólt.
Miért lennék éppen én hálátlan, ha mások oktalanul gyanút táplálnak ön iránt? Kedves barátom, én megmentöm. Mert így kell neveznem önt, amikor minden oldalról árulással voltam körülvéve, ön volt az én egyedüli hű és megbízható barátom.
E szavak után Izabella sietve nyújtotta oda kezét a rácson keresztül Quentinnek, sőt, tűrte, hogy Quentin azt hosszasan a kezében tartsa, és csókjaival elhalmozza. Mikor azután Izabella a kezét visszavonta, és egy lépést hátrált, azt kérdezte Quentintől, hogy mit óhajt tőle. Megbocsátásról van szó egy olyan emberrel szemben, aki önző célból ön iránt ellenségesen viseltetett Izabella, felelte Quentin.
Én minden ellenségemnek megbocsátottam, felelte Izabella. Hanem ha visszagondolok, hogy mély veszedelmektől mentett meg engem az ön bátorsága és lélek jelenléte, ó, az a vérrel bemocskolt terem, és az a derék püspök. Voltak éppen csak tegnap tudtam meg, hogy micsoda rémes jelenetnek voltam én tudatlanul tanúja.
Ne gondoljon rá!
Sose nézzen hátra, mindig csak előre. De figyeljen ide, Izabella. Lajos király ugyan nem érdemelne ön részéről kíméletet, de ha kitudódnék, hogy ő serkentette önöket menekülésre, hogy azután titokban és fondorlattal Vilmos Márk gróf kezére játssza önt, akkor Lajos királynak az élete forogna kockán, de minden esetre véres háborúra kerülne sor Franciaország és Burgundia között. Hát, én rajtam nem újjék, felelte Izabella. Még hogyha bosszút forraltam volna is a király ellen, amire pedig sohasem gondoltam, az ön egyetlen szava elegendő lenne, hogy arról egyszer s mindenkorra lemondjak. De mit tegyek hát érdekében? Ha a burgundi herceg maga elé hivat és vallat, hát hazudjam-e?
Hát az ne tegye. Csupán arra szorítkozzék, amit tapasztalatból tud, és hallgass el mindazt, amiről csak hallomás révén van tudomása, légyen az bár még az annyira hihető is.
A burgundi udvari tanács tehát puszta mendemonda alapján nem törhet pálcát a király fölött. Az utolsó gonosz tevőt sem ítélik el bizonyítékok hiányában.
Azt hiszem, hogy megértettem önt, Quentin.
De még részletesebben megmagyarázom, felelte Quentin. Mikor azonban éppen beszélni akart, megcsendült a kolostor harangja.
Ez a jeladás, hogy vége a látogatásnak, mondotta Izabella. Válnunk kell tehát, jól lehet, örökre. De bárhogy legyen is, ne feledkezzék meg rólam, Quentin. Én önt és az ön nagy szolgálatát soha el nem tudnám felejteni.
Izabella búcsúra nyújtotta ki a rácson keresztül a kezét, amelyet Quentin ismét az ajkához emelt. Hogyan történt, az senki sem tudhatja, de elég annyi, hogy amikor Izabella kezét vissza akarta vonni, olyan közel ért a rácshoz, hogy Quentin ebből a közelségből bátorságot merített ahhoz, hogy Izabellának csókot nyomjon az ajkára. Izabella nem haragudott érte, de ideje sem lett volna a dorgálásra, mert Crawford és Krévékör, akik ugyan nem hallhattak és nem láthattak semmit, most hirtelen beléptek, és csak a csók jelenetnek lehettek szemtanúi.
Grófnő, menjen tüstént a szobájába!
Förmett rá Krévékör gróf Izabellára, aki a fátyolt hirtelen leeresztve, sietve távozott.
Megérdemelné, hogy kenyérre is vízre fogjam. Ön pedig hegyke fickó, aki ilyen arcátlanul mer viselkedni. Jegyezze meg magának, hogy máskor nem lesz ilyen hatásos mentsége és ürügye, mint ezúttal, és akkor majd elveszi méltó jutalmát azért az arcátlanságért, hogy koldus létére olyan magasra meri fölemelni a tekintetét. Hát te csillapuljon, gróf úr, szólalt meg Crawford lord. Te pedig, Quentin, hallgass, menj tüstént a szállásodra. Nincs sok arra nagy fölháborodásra, gróf úr. Quentin Durward nemes ember, olyan nemes, mint jó magam. Csillapodjék le tehát, gróf úr, és megtorlásról szó se legyen. Emi lord, felelte Krévékör türelmetlenül. Ennek az idegen zsoldosnak a szemtelensége szinte már közmondásossá vált, s inkább megérdemelni az ön dorgálását sem, mint az ön ösztönzését. Hiszen ön mégiscsak a parancsnoka. Gróf úr, felelte nyugodtan Crawford. 50 év óta viselem a parancsnoki pálcát, de tanácsot sem franciától, sem burgunditól még soha nem kértem. Remélem, hogy ezután sem lesz szükségem rájuk, valameddig parancsnokuk leszek. Rendben van, milord, felelte Krévékör most már engedékenyebb hangon. Én nem akartam önt megsérteni. Önt nemesi mi volta, és a kora föl jogosítja arra, hogy az átlag embernél többet merjen, ami pedig ezt a tacskót illeti. Ezúttal még szemet húnyok, de annál jobban ügyelek arra, hogy hasonló találkozás többé létre ne jöhessen közöttük. De ne vállaljon érte szavatosságot, Krévékör gróf úr, jegyezte meg mosolyogva a megértő Crawford lord. Hiszen, mint mondják, a hegyek is találkoznak, hát még az olyan emberek, akiknek szabad mozgásuk van, és szeretik egymást. Ez a csók pedig, gróf úr, higgy el, gyöngéd volt és sokat mondó. Ön minden áron próbára akarja tenni a türelmemet, ám higgy el, hogy sikertelenül, mondotta a gróf. Na de hallga! A kastély harangja szólalt meg. Tanácskozásra hív. Fontos ügyek kerülnek szőnyegre, és csak az Isten tudja, hogyan végződnek. Én előre megmondom, jegyezte meg a lord. Ha erőszakot alkalmaznak a királlyal szemben, akkor noha körül van véve ellenségekkel, mégsem marad magára, sem az erőszak, nem marad megbosszulatlanul. Csak azt sajnálom, hogy a tilalma miatt nem tehettem meg azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmas lettek volna az erőszakoskodások megakadályozására.
Milord Crawford, felelte a gróf, akivel erőszakoskodás esik meg, az okot is adott rá. Engedelmeskedjék tehát a király parancsának, és ne adjon okot semmiféle izgalomra. Meglátja, hogy ez a nap sokkal nyugodtabban múlik el, semmint gondolta volna.